Az előbb felolvasott szakaszból újra kiemelek a Kettő Királyok könyvéből, az 5. fejezetből a következő gondolatokat, mondatokat. Hát annak az ideje van most, Géházi, hogy ezüstöt szerez és vagyont. Eddig a kiemelés, foglaljuk el a helyünket. Azért, hogy teljesen érthető legyen ez a szakasz, az előzményekről két mondatot hadd mondjak, ahogy már utaltam is rá, nemrég foglalkoztunk Naámán csodálatos gyógyulásának a történetével, amit most részleteikben nem elevenítenék föl, csak annyit, hogy itt volt Naámán, ez a pogány hadügyminiszter, hadvezér, aki gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, és az egyik rabszolga lánya, akit elraboltak valamikor a hazájából, mondta neki, hogy az ő hazájában él egy próféta, Isten embere, Elizeus, aki felől biztosak abban, hogy meg tudja gyógyítani még ezt a gyógyíthatatlan betegséget is. Naámán útra is kell, fölpakolja a kincsekkel a kíséretét, kocsiját, elmegy Elizeushoz, és ott meglehetősen úgy viselkedik, mint egy sok pénzzel rendelkező, öntelt ember, mert amikor azt mondja neki Elizeus, hogy menj el és fürödj meg a Jordánban, felhúzza az orrát, és azt mondja, nehogy már ebbe a büdös pocsolyába fürödjek, amikor otthon kiváló fürdőink és vizeink vannak, mégis szolgái unszolására megtesz, és csodálatosan meggyógyul. Rögtön visszamegy Elizeushoz, és szeretne ajándékot adni, vagyont adni neki, megköszönni hálából. Elizeus azonban ezt elutasítja. Elizeus azt gondolja, hogy nem váltható, kézzel fogható dolgokra az, ami itt történt, és bár érti a hálát, de elutasítja, és azt mondja, nincs neki szüksége ilyenekre. Na, itt kapcsolódunk be a történetbe, mert ennek szemtanúja volt Elizeusnak az egyik szolgája, akit Géházinak hívtak. Szemtanúja volt, és valamit nagyon nem értett Géházi. Rendben, hogy Elizeus ennyire szerény. Rendben, hogy az én főnököm ennyire elégedett az életével, és úgy gondolja, hogy nem fér még rá egy-két talentum ezüst a havi bevételekre, de én nem így gondolom. És egy csomó karitatív dolgot meg lehetne csinálni egyébként is ebből a befolyt plusz összegből. Azt mondja, én bizony utána futok, és megszerzem azt a felajánlott vagyont. Innentől azt gondolom, hogy az a történet, amit hallottunk és amit felolvastam, az maga az élet. Az az életről szól. A mindenkori ember életéről szól. És mi, akik ezt most hallgatjuk, csak két aspektusból kapcsolódhatunk hozzá, vagy két szemszögből gondolhatunk erre a történetre, erre az emberre, Géházira, vagy úgy, hogy még mi is úgy gondolkozunk, mint ő, vagy úgy, mint akik már Istennek hála megjöttek ebből a gondolkozásból, és teljesen máshogy látják már az életet. Nehogy sértésnek vegye ezt most bárki, hogy bele kell önmagát kényszerítenie valamelyik kategóriába. Csak egész egyszerűen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mind a két állapot elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ember egy biztos alapokon, békességben és reménységben teljes életet élhessen. Meg kell járni ezt az utat, be kell járni ezt az utat, ami tapasztalatom szerint mindnyájunknál úgy kezdődik, mint ahogy Géházi élt és cselekedett. Úgy neveztem el ezt a történetet, vagy ezt az eseményt, hogy a Géházi effektus. Mert ez bizony újra és újra történik emberek millióival. Mondhatni, hogy kerüljük ki azt a kényes dolgot, hogy ez most a pénzről, a pénzéségről, meg a vagyonszerzésről szól, de én most nem szeretném kikerülni ezt az aspektust. Igenis, helye van ilyenekről is gondolkozni és beszélgetni istentiszteleti közösségben is. Mert hitem szerint a pénzről is, a vagyonról is tanít a Biblia. Pontosan ilyen történeteken keresztül. És önmagában nagyon nagy tévedés lenne azt mondani, hogy a vagyon, a pénz az egy bűnös, rossz dolog, amihez keresztény embernek köze sem lehet. Azt gondolom, hogy ez csak egy rossz középkorból ránk maradt keresztény tanítás, hogy a keresztény emberek szegények, vagyontalanok, olyan kis aranyosak, olyan kis egyszerűek, nincsenek nagy elvárásaik, nincsenek nagy álmaik az élettel kapcsolatban. Vagyontalannak kell lenni, és ugye elővesszük a jól ismert igét, hiszen mi nem földi kincseket gyűjtünk, hanem mennyei kincseket gyűjtünk. Az egy picit gyanús lehet szerintem a gondolkodó embernek, hogy amikor az egyház nagyon gyakran veszi elő ezt az igét, akkor a színfalak mögött elég nagy beruházások zajlanak általában. Így volt ez a középkorban is. Tudhatjuk, épültek az aranyozott paloták, az aranyozott templomok, miközben az embereknek hirdette az egyház, hogy ne gyűjtsünk kincseket a földön. Szóval remélem, hogy ez már a múlt, de pontosan azért, mert sok tévedés van a keresztény egyház mögött is a pénzről és a vagyonról való gondolkodásban, most foglalkozzunk egy kicsit ezzel. Mert azt látjuk, hogy akárhogy is, de ez van a történetünk középpontjában. Itt van egy jószándékú, kedves ember, Géházi, próféta tanítvány. Nyilvánvaló felmérte ő az életét, hogy nem vár rá túl sok elismerés, válveregetés és vagyon a földi életbe, hogyha ezt a szakmát választja. Hát nyilván, hogy jön a kísértés mindig, nem csak neki, mindnyájunknak. Nyilván megpróbálta, hogy ez a kísértés bemenjen az ő életébe és szívébe. Leállíthatta volna, de nem tette. Nem tette. Szóval vizsgáljuk meg az ő életét, az ő gondolkodásmódját, az ő elképzelését az életről. Nézzük meg azt, hogy ő mitől remélte az ő életének a biztonságossá válását. Nézzük meg, hogy ez a szolga hogyan gondolkozott a holnapról, miben látta a holnap reménységét. Előbb utaltam a keresztény egyházak sokszor furcsa hozzáállására, ami a pénzt illeti. A mai napig nagyon rosszul esik az, hogyha akármilyen nagyobb egyházi fórumra, közösségre elmegyek, és ott minden jó ötlet és gondolat első kérdése, vagy a megvalósítás első kérdése, hogy de miből. Olyan jó lenne, hogyha a gondolkodásunk által is méltókká válnánk ahhoz, hogy legyen pénzünk és vagyonunk. Mert nem összeférhetetlen a keresztény lét a pénzzel és a vagyonnal. Nem összeférhetetlen. Van egy régi keleti tanítás, vagy egy kis szösszenet, ami úgy hangzik, a tanítványoknak nagy fejtörést okozott, hogy a mester, aki egyébként nagyon egyszerű körülmények között élt, hát miért nem ítélte el a gazdag követőit? Miért nem hangsúlyozta gyakrabban számukra, hogy adakozni kellene? Olyan jól meg lehet ezt indokolni, hogy miért kell adakozni, még az Isten áldását is meg lehet ígérni ugye ilyenkor. Szóval zavarta a tanítványokat a mester hozzáállása a gazdagokhoz. Amikor megkérdezték őt, akkor egyszer a következőt válaszolta, tudjátok, bár ritka, de mégsem lehetetlen, hogy egy gazdag szent legyen. Hogyan? Kérdezték a tanítványok, akik sokszor a könnyebbik utat választva nem nagyon jutottak egyről a kettőre. Hát úgy, hogy amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag ember szívére, mint a bambusznád árnyékának az udvarra. A tanítványok feszülten figyeltek, majd látták, ahogy a bambusznád árnyéka végig söpört az udvaron anélkül, hogy egy porszemet is felkavart volna. Hány és hány olyan ember van, akinek nem konkrétan a pénz, hanem már a pénzre való gondolás is felkavarja az életét. És hatalmas porfelhőt okoz az életében, és a lelkében. Géházinak még szintén nem a megszerzett pénz, hanem már csak a rágondolás is felkavarta az életét. És pontosan ez a momentum mutatja, hogy Géházi nem alkalmas arra, hogy pénze legyen. Nem alkalmas arra, hogy vagyona legyen. Látta Elizeust, a főnökét, aki nem fogadott el semmit. Lehet, hogy meg is állapította Elizeusról, hogy te nem ebben a világban élsz, kedves főnököm. Hát ma nem lehet máshogy boldogulni, csak pénzzel, hát nem tudod? Lehet, hogy fel is idegesítette ez a hozzáállás, mert valahol titkon a lelke mélyén azt érezte, hogy ő bizony elfogadta volna. És nem értette, hogy miért nem tud olyan lenni, mint Elizeus, akinek nincs szüksége a pénzre ahhoz, hogy békességben és boldogan éljen. És lehet, hogy jöttek az ilyenkor jól megindokolt ötletek, hogy ezzel a pénzzel mennyi jó dolgot lehetne csinálni. Mondjuk lehetne alapítani egy államilag elismert próféta tanítvány képzőiskolát, ahol kiváló körülmények között lehetne oktatni a leendő proféta tanoncokat. Fel lehetne újítani mondjuk a proféta tanítvány szállást, ugye, ahol éldegélek. Nyilván nem ilyenek jutottak Géházi eszébe, de egy biztos, egy dolog eszébe jutott. Az, hogy előrébb lehetne jutni, ha pénzem lenne. Ez biztos, hogy eszébe jutott. És azt hiszem, ennél a pontnál nyer értelmet a kezdő mondatunk, amit az elején mondtam, hogy vagy még mindig Géházi vagy, vagy már nem vagy Géházi. Mert a pénzhez való hozzáállása is az embernek sokkal többet árul el magáról, mint azt elsőre gondolná. Van egy momentum, ami összeköt tehát mindnyájunkat. Géházival is, Elizeussal is, méghozzá az, hogy szeretnénk előrébb jutni az életben. Hát baj ez? Dehogy baj? Hogy lenne baj? Az, hogy szeretnénk előrébb jutni? Hát ez magától értetődő dolog. Hát csak tedd fel a kérdés magadban, miért dolgozol nap, mint nap? Miért dolgozol? Miért újítgatod a házad? Miért takarékoskodsz? Miért cseréled le a dolgokat újra és újra újabb dolgokra? Mert előrébb szeretnél jutni. Természetes vágya ez az embernek. Valahogyan ösztönösen érezzük, hogy a holnapnak akkor van értelme, ha többről szól, mint a ma. Hányszor és hányszor hallottuk az idősebb generációtól, hogy hát ha majd nektek, fiatalabb generációnak jobb lesz az élete. Csak önmagában már ez a megfogalmazás borítékolja azt, hogy nem lesz jobb az életünk. Mert ahhoz mindenkinek éppen az aktuális korban kellene megtenni azt, ami az ő része. De ott van a vágy bennünk, ez éltet minket, ez nem baj. A lényegi kérdés az, hogy mindezt a matériában, a láthatóban, a mérhetőben, a számolhatóban, a számon tarthatóban véled-e megtalálni. Ez a döntő kérdés. A jobb holnap, vagy a szebb holnap ígéretét miben véled megtalálni? Abban, ami megszámolható, számon tartható, páncélszekrénybe tehető, befektethető, és nem tudom. Mert ha igen, az csak egy dolgot jelent, és nem kell itt most valami nagyon szörnyűséges, lelkiismert furdalást érezni mindenkinek, csak egyszerűen tudatosuljon akkor benned, hogyha ebben látod, akkor készülj fel arra, hogy mindez egyben jelenti azt is, hogy ez egyben jelent elveszthetőt, tönkremehetőt, ellophatót és elértéktelenedhetőt. Így teljes a kép. Tehát aki ebben látja a szebb holnap ígéretét, az készüljön fel erre, és ne érje meglepetésképpen az, hogy csak nem jön el a szebb holnap, mert ami ma ért valamit, az holnap nem ér semmit. Mindnyájan előrébb akarunk jutni, és nem ezzel van a baj. De vannak már olyanok is, akik tudják, mint Elizeus, hogy van olyan értéke az életnek, amit nem lehet megfoghatóra átváltani. Amit nem lehet kifejezni megszámolhatóban. És ez az Isten ismerete, aminek fényében az ember egyszer csak elkezdi megérteni a világot maga körül. Elkezdi megérteni élete eddigi eseményeit. Olyan szépen kitisztul a múlt. És egyszer csak elkezdem meglátni azt, hogy hogy jutottam ide, hová jutottam. És vannak a géházik, akik sajnos reménytelenül próbálják megfoghatóra váltani ezt a csodát. És nem megy. Szegény Géházi, emlékeztek, mit olvasunk róla? Azt olvasjuk, hogy futott. Utána futott Naámánnak, a meggyógyult, hálás, gazdag hadvezérnek. Annyira beszédes ez a megjegyzés. Géházi fut. Fut azután, amitől élete boldogulását és előrébb jutását várja. Fut utána. Fut utána. És csak fut utána. És mi lesz a vége? A vége az lesz, hogy futna előle. A következmények elől. Tettének következményei elől, ami manifesztálódik a betegségben. most már előle futna. Eddig utána futott, most előtte futna, és csak fut ez a szerencsétlen, csak fut, és az egész élet egy rohanás, és nincsenek megállók, nincsenek szent pillanatok, nincsenek olyan megállások, amikor Isten és ember előtt megállunk, és azt mondjuk, de jó lenni, csak úgy, de jó létezni, csak úgy, minden különösebb, nagyobb elvárás nélkül, amikor az élet csodáját éljük át, mert csak fut, hol előtte, hol utána, hol, és csak fut, szegény Géházi. De hát nem erről szólnak ma emberi életek milliói. Futnak a vágyott cél után, amitől a szebb holnapot remélik. Mindenen átgázolva futnak, minden beáldozva futnak. Aztán, amikor mindez rájuk szakad, akkor már a következmények elől futnának. Istenem, milyen szomorú ez. De nem kell ennek így lenni. Nem kell ennek így lenni, mert Géházi mellett ott van egy Elizeus. És láthatjuk azt, hogy mindez csak egy választás kérdése. Választhatunk, amíg élünk, és amíg lélegzünk, mi eldönthetjük, hogy hogy akarunk élni. Nem sokáig élvezte Géházi a hazugsággal szerzett vagyont. Ezt olvassuk, amikor a dombhoz érkeztek, elhelyezte a vagyont egy házban, azután bement és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte, honnan jössz, Géházi? Ő így felett, nem járt a te szolgád sehol sem. Nem tudom, ki ismeri a lebukás érzését. Szerintem mindnyájunknak előjönnek olyan gyerekkori csinytevések, aminek ez lett a vége, lebukás. Nekem is előjönnek ilyen élmények, amikor erre gondolok. Valami ilyesmi szakadhatott rá Géházira, amikor az ütő megáll az emberben. Pedig annyira elterveztem mindent, annyira jól alakult minden. Annyira profin kiviteleztem a tervemet, hogy szebb holnapom legyen. Hogy jöhetett be ebbe valami porszem? És tudjátok, ilyenkor van az, hogy hirtelen minden leszűkül egy lehetőségre, amikor az embert rajta kapják, amikor az ember lebukik, akkor hirtelen minden egyetlen egy lehetőségbe szűkül bele, és ez a hazugság lehetősége. Mert az az igazság, hogy amikor az ember a rossz úton jár, vagy ez egy nagyon egyszerű kifejezés, de hadd maradjak most ennél, amikor az ember a rossz úton jár, akkor csak a rosszat tudja még jobban tenni. Érzi már Géházi, hogy baj van, és próbálna kibújni és menekülni, de már csak a rosszat tudja menteni, még nagyobb rosszal, a hazugsággal. És azt mondja, nem voltam sehol, nem csináltam semmit. Nem is tudom, mire gondolsz, nem is tudom, miről beszélsz. És közben valószínű, hogy a gyomra görcsbe volt, valószínű, hogy úgy kalapált a szíve, hogy majdnem kiesett, valószínű, kiverte a víz és a veríték. Elizeus így szólt hozzá, nem igaz, amit mondasz. Nem igaz az, amit mondasz. És ebben a két szóban, vagy ebben a pár szóban ennél sokkal több van. Nem igaz az, amit most mondasz, mert nem igaz az, amit tettél. Azért nem tudsz igazat szólni, mert a tetteid sem igazak. És az ördögi kör húz egyre lejjebb, Géházi. És van benne egy egészen elképesztő mondat, annyira magával ragadott tegnap, amikor olvastam ezt, hiszen ugye ez a tegnapi ószövetségi igénk a kalauz szerint, és ez így hangzik. Hát annak az ideje van most, hogy vagyont szerez? Hát ennek az ideje van most? Géházi, kedves szolgám, ennek az ideje van most tényleg? És nem tudott hagyni a gondolat, és nem hagyott nyugodtan, hogy fel ne tegyem magamnak is ezt a kérdést. Hát annak az ideje van most, amit éppen most csinálok? Biztos, hogy az a fontos, amit éppen most csinálok? Biztos, hogy az a jó, amit éppen most csinálok? Most van itt az ideje annak? Most van itt az ideje, hogy vagyont akarjak, amikor még nem vagyok kész a vagyonra? Most van itt az ideje annak, hogy kényelmes jó életem legyen, amikor még semmit nem tettem meg ezért? Hát Ennek van most itt az ideje? Kérdezi Elizeus a szolgát. És belém hasít a kérdés, és nem hagy nyugodni a kérdés, és fölteszem újra és újra. Tényleg az a jó, amit most csinálok? Hát annak van itt az ideje most, hogy vagyont szerez. Ezüstöt, ruhát, olajfát, szőlőt, juhokat, marhákat, szolgákat, szolgálókat, ébresztő Géházi. Ezek önmaguktól is jönnének. Hiszen az Isten ígérete erről szól mindnyájunk számára. Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Akiket az Isten szeret, azokat megáldja. Csak ez az ősi ösztönű emberi vágy ne lenne ott, hogy majd egy kicsit besegítek az Istennek, mert hát csak egy életem van, nincs nekem időm kivárni azt, hogy majd nyugdíjas koromra jobb legyen. Biztos az a fontos, amit most csinálsz. Biztos annak van itt az ideje, ami most éppen betölti a gondolataidat? Vagy lehet, hogy előtte még tanulni kéne? Istenről, emberekről, világról. És most itt megáll közöttünk Isten, és fölteszi neked ezt a kérdést. Hát annak van itt az ideje, hogy? És kérlek, fejezd be. Amen.